A Brandrendben igazi brendek és valódi trendek, amiről a kommunikáció szakmában beszélnek, vagy amiről nem beszélnek. Brandrend. Sikeres szakemberek közvetlen közelről. A házigazda Kőszegi András.
Laci, sok éve már, amikor egy konferencián felkonferáltalak téged, és Szegfű Balást, és a mémekről kezdtetek el beszélni, és ez a közbeszéd tárgya lett, ha úgy tetszik, trendi kifejezés lett, hogy mindenre azt mondjuk, hogy ezek mémek. Tehát valaki csinál egy vicces képet, egy mutációt, fölteszi a Facebookra, néhányan megosztják, néhány százezren esetleg vírusként akár terjed is, de hogy igazából a mém az nem a vicces képet jelenti, pedig hát ennyire egyszerűsödött le a fejekben ez a kifejezés, hogy jó, mi történt ezzel, és akkor ez tulajdonképpen ráadásul sok minden mással is történik ilyen, tehát ez egyfajta általános jelenség, ez a lebutulás, vagy a dolgok lebutítása.
Nem lebutulás ez, hanem a köznyelv természete. Pontosan ugyanez történt mondjuk a relativitás kifejezéssel, tehát a relativitás elmélet az egy jó bonyolult dolog, matematikusok, fizikusok is nehezen értik meg, és kevesen, de valahol volt egy olyan hétköznapi tartalma, új tartalma, ami úgy látszik, hogy lényeg volt, tehát ez a minden relatív idáig leegyszerűsítve, holott nem erről szól az elmélet. De mondok még régebbi példát, mondjuk a gravitáció. Ugyanis mondjuk Galilei vagy Giordano Bruno idejében nem arról volt szó, hogy az egyház tök hülye volt, és az nem értette az új elméletet. Nagyon is értette, hogy a Föld igenis gömbölyű és a nap körül kering, csak azt mondta, hogy magyarázza már nekem valaki, hogy hogy magyarázza meg az embereknek akkor, hogy miért nem esnek le Ausztráliába az emberek, ha kerek a Föld. Jó, valami oda tapasztja talán őket a Földhöz, de akkor miért nem megy a fejükbe a vér? Itt van néhány inkvizitorom, megmutatja neked egy perc alatt, hogyha fejjel lefele tartunk, nagyon hamar rosszul érzed magad. És ehhez kellett a gravitáció fogalma, ami nagyon leegyszerűsödött, nagyon kevés ember van ma is a világban, aki be tudja bizonyítani, hogy valóban a Föld kering a nap körül, és nem fordítva. Nem is kell. Leegyszerűsödve mindnyájan értjük, és az ma már nem okoz problémát senkinek, hogy értse, hogy Ausztráliába ugyanúgy lehet élni, mint nálunk, vagy bárhol a Föld. Tehát általában a tudományos fogalmak valahogyan így járnak, hogy hétköznapi fogalmakká válnak, és közben jelentésváltozáson esnek át, ami nem baj, akkor, hogyha külön választjuk a hétköznapi nyelvet, tehát bármelyik mémet, most éppen nem tudom, melyik a tegnapi mém, de te nyilván jobban tudod, de mindig van újabb. Némelyik évekig él, akár még ma is emlékszünk a Balaton jegébe szakadt hámmerekre. Tehát ugyanez például, mondjuk én tanultam valamennyi elektrodinamikát, megtanultam, hogy az áram mindenütt folyik, csak a vezetékben, nem a vezeték. Most egy nagyon egyszerű mondatot mondok megint, az csak azért kell, hogy határa legyen a dielektrikumnak. Ennek ellenére, ha a gyerekeim a konnektor felé nyúltak, nem azt mondtam nekik, hogy ne nyúlj oda, mert akkor te is határává válsz a dielektrikumnak, hanem azt mondtam neki, hogy ne nyúlj oda, mert a vezetékbe folyik az áram és megcsap. Tehát még ha tudjuk is a pontosabb tudományos hátteret, hétköznapi beszédben akkor se biztos, hogy alkalmazzuk, és ez így van rendjén.
Ugye a mémek alapvetően annak idén a ti előadásotokban kommunikációval kapcsolatban hangzott el, egyáltalán a vállalati működéssel, vagy a média üzenetek működésével kapcsolatban. Akkor ezzel most mi a helyzet?
Az, hogy továbbra is, amit akkor elkezdtünk fejleszteni, ilyen kutatási módszerek, azok működnek, és máig is kutatunk velük. Nagyon sokat azért nem hallasz róluk, mert a megrendelőink többnyire azért fizetnek, hogy ők tudják, és nem azért, hogy elmondhassuk. Tehát ez is rendben van végül is, te is ezt csinálnád, hogyha megrendelnél tőlünk egy ilyen kutatást. Na most ezt azért nem egészen ugyanúgy értjük a mémet, továbbra is egy viszonylag szigorúbb tudományos értelemben értjük, és az eredmények azt mutatják, hogy van értelme így is érteni. De azt is mutatja a hétköznapi beszéd, meg a mém szó, mondjuk így jelentésváltozása, hogy volt igény egy ilyen tartalmú szóra is, és ez pont a mém lett.
A márkák életében ezek a mémek hogyan működnek, ha már vállalatokkal is dolgoztok? Tehát, hogy lehet ezt tudatosan egyébként pozitívan használni, alkalmazni, vagy inkább krízishelyzetekben jelenik meg, ami ellen védekezni kell?
Is. Tehát a memetikai kutatás, amit mi tudunk, nyilván lehet, hogy 5 év múlva más fogok mondani, de amit most mi tudunk, az az, hogy meg tudjuk mondani, melyek azok a dimenziók, amelyek a közönségnek a észre észlelését, a márka észlelését vezérlik, és ennek megfelelően melyek azok, amelyekről azt gondolná az ember, hogy vezérli, de nem vezérli. Tehát például a lojalitás programokról kiderült, hogy hűség olyan nincsen az illető területen. Bizalom programokról kiderült, hogy na bizalomról aztán szó sincs. Másról van szó, más dimenziókról, és ezzel a módszerrel ezt ki tudjuk deríteni, hogy melyek azok a dimenziók, amelyekhez a kommunikációnak azért érdemes alkalmazkodnia, mert ha nem alkalmazkodik hozzá, akkor pusztába kiáltott szó lesz.
Mi a helyzet a márka közösségekkel, vagy egyáltalán a közösségi oldalakon szerveződő, nem is tudom, hogy közösségekkel valójában, csoportosulásokkal, egy platformon lévő emberekkel, hiszen ott is tulajdonképpen ezek a mémek határoznák meg az ő kommunikációjukat.
Többnyire spontán módon a márka, vagy a termék, vagy a szolgáltatás, vagy valamelyik fontos dimenziója köré szerveződnek. Ezek többnyire nem megkutatás alapján, tehát nem tudatosan, hanem azért, mert működik. Tehát szóval mi nem feltalálunk valamit, hanem felfedezünk. Tehát mi csak olyat veszünk észre, ami korábban is létezett, csak eddig nem vették észre. Tehát ez a különbség a felfedezés és a feltalálás között. Amerika addig is volt, amíg nem tudtunk róla, kerék addig nem volt.
Kanyarodjunk rá egy kicsit a média szektorra konkrétan, hiszen én azt gondolom legalábbis, hogy a média biznisz nagyon erősen brand biznisz. Legalábbis az volt, jobb helyen még az is. Itthon a márkaépítés, akár a médiumok esetében is, hát hogy mondjam, korlátozódnak meglehetősen erősen a túlélésre. Sok a médium, vagy kevés a médium, jó, ha sok, vagy rossz, hogyha nagyon sok. Tehát hogyan állunk itt ma, és akkor így mindjárt ugye elő is hozakodom ezzel a bizonyos közlegelők dilemmájával, vagy elméletével, mert nagyon fontos, és nagyon szorosan ide kapcsolódik a mai média helyzethez.
Nem tudom, nem vagyok média szakértő, tehát én nem tudom megmondani, hogy sok-e vagy kevés, ráadásul mindig hajlamosak vagyunk mindenki rövid idejű trendekből ilyen hosszú távú, vagy akár a világ következtetéseket levonni, tehát tranziens átmeneti jelenségekről azt hinni, hogy ez mindig így lesz. Így volt ez a televízió térhódításakor, de így volt ez a nyomtatás térhódításakor, így van most az internetnél is. Nem tudom, hogy sok-e vagy kevés, de azt látom, hogy nem csak erről van szó, hogy a túlélés kezdett el dominálni. Tehát például azt látom, hogy bulvárlapok néha meglepően színvonalas cikkeket közölnek, interneten is, meg printbe is. Tehát nem arról van szó, hogy most az X-bulvárlap, nyilván nem fogok most nevet mondani, küzd az életéért, és ezért kénytelen valami dívósat csinálni, hanem az alakult ki, hogy ha már csináljuk, csináljuk komolyan, úgy döntött néhány cég, és ez is működik, sőt, hát én nekem amúgy az a hitem, hogy csak ez működik.
Ugyanakkor meg a szerióznak, vagy komolynak mondott lapok, vagy online felületek, teljesen mindegy, milyen médiatípus, vagy televíziók, rádiók, pedig a bulvár felé, annak is az egyszerűbben megfogható része felé mozdultak el, eltűnt a címadás felelő, a többi, tehát hogy hol lehet ennek a határa.
Ez viszont kutatási eredmény, csak nem mondhatom meg, hogy kinek és hogyan, hogy tényleg szeriőz és nagyon nívós, élvonalba levő lapról kiderült, hogy egyszerűen nem jött rá arra, hogy az interneten is önmagát kell csinálja. Tehát egyébként ez majdnem mindegyikre igaz, hogy a komoly és bevált, minősített, már a közvélemény által minősített lapoknak az internetes változatai nem felel meg annak a lapnak. Tehát jó, mondok példát. Az internetes HVG nem HVG, az internetes nőklapja nem nőklapja, és mindegyiknek van olyan internetes lap, ami sokkal inkább olyan nőklapjás vagy HVG-s. Most direkt mondtam két olyat, ami viszonylag szeriőz és nagy példányszámú lap. Tehát valahogy ezt a kanyart, ezt nem sikerült bevenni, egy kicsit ilyen kötelező penzumként tudták le. Az internetes Washington Post, az internetes New York Times, az Washington Post és New York Times, tehát az ugyanaz, ott azt találja az olvasó, mint a labba.
Hát ez a fajta piaci kényszer, ami nálunk van, ez kényszeríti ki, vagy nem tudom, hogy mi kényszeríti ki, hogy kénytelen-keletlen leadnak abból a vízióból, abból a minőségből.
Vagy kénytelen-keletlen, vagy egyszerűen csak azért, mert nem gondolják, hogy a munkaerkölcsüket ki kell terjeszteni, amitől nagy és minősített lett a lap, ki kell terjeszteni az internetre is, mert ugyanolyan serious platform, mint a nyomtatott. Szóval ez most kezdik észrevenni. Éppen ezért is erre is azt gondolom, hogy ez is átmeneti jelenség. Kétségtelenül igazad van abban, hogy létező jelenség, de nem biztos, hogy ez 20 évnél tovább tart.
Kérdés, hogy van-e visszaút, tehát, hogy amiben belement a média piac, magyarul leáraszta, alulárasztta saját magát, a nagyvállalati megrendelői oldal ehhez nyilvánvalóan nagyon szívesen alkalmazkodott, hogy lehet-e, van-e vissza?
Van, persze, hogy van, ugyanis a minősítéshez idő kell, mint a kopaszodáshoz, az nem megy egyik napról a másikra, hogy na azt mondom, hogy akkor én vagyok a Wikipédia, mert a Wikipédia nagyon jó működő modell, de valami még hiányzik belőle, hogy mondjuk az én rólam szóló cikkben egy jó darabig a lányom nem a lányom volt, akit azon említ. Tehát ilyen szinten előfordulhatnak pont a modell miatt benne tévedések. Más kérdés, hogy egyszer egy társaságban ezt hoztam föl érvnek, másnapra kijavult.
De hogy a közlegelők dilemmájával mi a helyzet, tehát hogy a médiumok mennyire, hogy mondjam, nyírják saját magukat ezzel, hogy beálltak egy irányba és egyféle rossz irányba, ahogy mondod, hogy vissza kéne térniük az eredeti.
Látok jeleket, hogy térnek vissza, tehát megjelennek és előbb-utóbb fizetősek lesznek azok a lapok, portálok és printeknek a internetes változatai, ugyanis azt veszem észre, hogy én is 2-3 olyan portálval, most nem fogok nevet mondani, amit úgy minden nap megnézek. Ha ezek fizetősek lennének, akkor ezekért fizetnék, további 30-ért, amiben úgy időnként belekukkantok, nem fizetnék. Azért, mert mint ahogy nem jösszek meg 30 lapot, de belenézek esetleg sokba.
Nem tudom, ez matematikailag van ennek valamilyen határa, vagy valószínűsége, hogy mikor lehetnének fizetősek azok a tartalmak, amin egyébként eredendően az internet kezdetétől fogva ugye az ingyenességre szocializáltak minket. Tehát, hogy van egy olyan kritikus pont, amikor XY médiumok fizetőssé válnának, és akkor ezt nagyon gyorsan követnék mások is. Tehát, hogy van egy ilyen határ, számolható-e, lépi meg, ki nem lépi meg, lesz egy olyan bátor, aki ezt megteszi, akár nagy médium is, és belebukik.
Könnyen lehet, hogy lesz.
Kimegy szembe majd a másikkal, vagy kilép ki a sorból, és akkor utána lépnek-e, vagy szembe jönnek, vagy hogy mi lesz, nem tudom, hogy erre van-e modell.
A modell sok van. Végül is azt megmondom, hogy azért nincs modell, mert nem tudom, hogy melyik a jó modell. Tehát akkor nem mondhatom, hogy van. De van egy csomó modell, és elég sokból az jön ki, hogy egyszer csak valaki, aki úgy érzi, hogy ő már minősített eléggé ahhoz, hogy neki nem azt kell tanúsítania, hogy gyertek emberek, látjátok, milyen frankó vagyok, az meglépi, és neki működni fog. És őt fogják követni egy csomóan, akik nem értik, hogy ők miért merte meglépni, és nekik nem fog működni. Tehát az internetnek állítom, hogy a legnagyobb problémája máig is a minősítés. Ugyanis ez egyébként félre is értjük. Tehát én kapok olyan kritikát, hogy miért az X-labba írok, mert mit tegyen szal, ez minősít engem, hogy odaírok. Hát legalább annyira minősítem én is a lapot azzal, hogy odaírok. Ez oda-vissza dolog mindig. No, mondok itt, nem csak a Magyar Narancs minősít engem, hogy odaírhatok, hanem én is minősítem a narancsot azzal, hogy oda hajlandó vagyok írni, független attól, hogy tudom szidni reggelig, de mégis odaírok, mert dicsérni is tudom. Tehát ez a fajta nagyon érzékeny egyensúly, ez a neten is megvan, és ott is ki fog alakulni, vagy tám már kezd, vagy tám már ki is alakult, csak még nem veszük észre, hogy kialakult.
De visszatér a content, tehát a tartalom alapú, most ugye kinek mi a minőség, ki mit minősít. A minőségi tartalom, a címadás felelőssége, és egyáltalán az a fajta hiteles közeg kialakulhat szerinted az internetes média felületeken. Nokdacu, ez még lehet-e gazdaságilag értékes?
Szerintem többé-kevésbé már kialakult, és gazdaságilag lesz, aki ebből fog meggazdagodni, vagy tám már van is. Tehát ugyanúgy, mint ahogy kialakult mondjuk, na, majd kialakult a Playboy, az nem egy pornólap, szóval az egy nívós férfi lap, szépek a csajok, de nem csak azok, szóval nem csak az a lényeg benne. Furcsa, mert női lapból sok van, férfi lapból kevés aránylag. Kialakult, és onnantól kezdve nem volt vitás, hogy a Playboy az Playboy. Tehát ugyanígy az interneten is kialakulnak olyan helyek, olyan dolgok, olyan világok, lehet, hogy a Facebook is ezek egyike. Szerintem az is osztódni fog, tehát nem a Facebook lesz az utolsó szó a közösségi szájtba, de kialakultak olyan helyek, ahol akár pénzt is lehet kérni, és kér is. Tehát mit tegyen, hirdesd az oldaladat, hogy sokan lássák. Ebből már sok kis is sokra megy alapon, valószínűleg egész komoly bevételük támad.
Azt mondtam, hogy a média business az brand business. Ha már említetted a viszonyodat a Magyar Narancssal mondjuk, mennyire meghatározó maga a média brand, vagy a beleírók, a benne írók, tehát hogy a személyek márkája milyen viszonyban van a piacon a médium márkájával.
Mondom, egymást minősítjük. Tehát én a narancsosokat így a buliaikon, azzal szoktam pontosan zrikálni, hogy mert büszkék magukra, és tényleg jók, de miért azokkal szemben, miért nem a HVV-vel versenyeznek? Jaj, hát az egész más. Már miért lenne egészen más? Tessék velük versenyezni. Nem lehetetlenség, ők is megcsinálták magukat. Nem muszáj ugyanolyannak lenni, sőt, Isten őriz. De miért nem az? Szóval valahogy itt Magyarországon nem a csúcsot tekintjük magunk előtt általában a konkurensnek vagy elérendő célnak, hanem az, hogy na kinél vagyunk előrébb. Hát lehet, hogy ennél lehetnénk ambiciózusabbak, és bizonyos értelemben bátrabbak is, tehát akár abba, hogy azt mondjuk, hogy ezt a tartalmat, szóval na, mi az, hogy minőségi tartalom? Minőségi tartalom az, amiért elég sok ember hajlandó fizetni. Lehet, hogy én nívótlan tartalomért vagyok hajlandó fizetni, mert rossz az ízlésem, és egy csomó mindenben tudom, hogy rossz. Akkor az. De az a rossz ízlésű dolog legalább jól van megcsinálva. Tehát én nem nézem le, sőt, nagyon nagyra tajtom Győzikét, Majkát, mit tudom én, tehát kifejezetten ilyen viszont hosszan régóta ott levő bulvárneveket, pontosan azért, mert amit csinálnak, azt legalább komolyan csinálják. Meggyőződésem, hogy ők is tudják ezt.
Hát legyen így, legyen komolyan csinálva, hogy ilyen magyar tanul fogalmazok, és legyen belőle pénz. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.